15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az elmúlt évek épület energetikai fejlesztéseinek és korszerűsítéseinek köszönhetően látványosan nőtt a lakosság energiahatékonysága, a fajlagos szén-dioxid kibocsátásuk felére esett, miközben emelkedett a megújuló energia részaránya az új építésű ingatlanoknál, között az otthoncentrum. A közlemény idézi az Otthoncentrum Magyarország Holding központi leányvállalatának üzletág igazgatóját, aki elmondta, a javulás már nem az új építésű, hanem egyre inkább a felújított ingatlanoknak tudható be. Tóth Csaba kiemelte, a 2022-es rezsiszabályváltozások után megnőtt a hőszivattyúk vagy napelemes rendszerek utólagos telepítése, és az állami támogatott programok is érezhető hatást gyakoroltak a piacra. A korszerűsítések hatására javult a lakások hőszigeteltsége, és csökkent a vizsgált ingatlanok átlagos hővesztesége. Az új építésű lakások esetében a földgáz alapú rendszereket fokozatosan felváltják a megújuló energiára épülő megoldások, elsősorban a hőszivattyúk, amit a szigorodó szabályozási környezet is ösztönöz, közölte a szakértő. Elindult a településvásítási program tavaszi ültetési időszaka. A program 2020-as indulását követően a tervek szerint idén elültetik a 100 000. Fát, jelentette be Nagy István agrárminiszter a Győr-Moson-Sopron vármegyei János Somorján. A tárcavezető kiemelte, a településvásítási program a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés, amelynek célja a vidéki 10 000 fő alatti települések zöldítése és környezeti állapotának javítása. A mostani ültetési szakaszban 20 közönséges nyír, 27 korai juhar, 16 amerikai hás, 17 magaskőrés és 30 kislevelű hás mellett 120 gömbszivarfa kerül ki a települések utcáira. Nagy István kitért arra is, hogy az élhetőbb környezet érdekében a kormány azt a célt tűzte ki, hogy az ország fával borított területét 24-27%-ra növelje. Ezzel a céllal indult el 2019-ben az országfásítási program, amelyben csaknem 200 millió fát ültettek el országszerte. A szép kártyán keresztül februárban a költségek összege elérte a 34 milliárd 500 millió forintot, 18%-kal meghaladva az egy évvel korábbit, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca ismertette, a szép kártya 2026. februárjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb motorja volt. A feltöltések összértéke mintegy 41 milliárd 700 millió forintot tett ki, ami 12%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A kártyabirtokosok 34 milliárd 500 millió forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 18%-kal volt magasabb, mint 2025. februárjában. A szálláshelyek országszerte 3,3%-kal több bevételt könyvelhettek el, mint az előző év azonos időszakában. A térségek közül a legtöbbet a Magyar Tengernél költöttek a szálláshelyeken szépkártyáról, ahol ez az összeg a belföldi balatoni szálláshelyi bevételek 11%-át tette ki. A szépkártya töretlen népszerűségét az is jól mutatja, hogy januárban a kártyabirtokosok száma meghaladta a 3 milliót, míg az elfogadóhelyek száma átlépte a 167 ezret, írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Újabb 50 millió forintot fordít a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány ivartalanításra, tudatta a szervezet. A támogatást a Menhely az Állatokért Alapítvány Menhelyén jelentették be, ahol a szakmai szereplők hangsúlyozták az ivartalanítás kulcsszerepét az állatvédelemben. Tőzsér Judit, a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének elnöke azt mondta, a támogatás felhasználására a belső pályázatot már kiírták, és a források célzottan jutnak el a tagszervezetekhez. A cél, hogy minden szereplő a saját működéséhez igazodó, érdemi támogatásban részesüljön, és így minél több állat juthasson ivartalanításhoz. A legnagyobb hazai állatvédő ernyőszervezet, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól 2023 óta már összesen 102 millió forintot kapott ivartalanításra, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Szombaton túlnyomóan derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek felhősebb körzetek, a legkevesebb napsütés északnyugaton, míg a legtöbb keleten ígérkezik, csapadék nem valószínű, de nyugaton előfordulhat egy-egy helyen kisebb zápor, az északnyugati-nyugati szél napközben az Észak-Dunántúlon, illetve a középső országrészben megélénkül, helyenként meg is erősödhet, a csúcshőmérséklet 17 és 20 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Elhiszed ezt? Aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. János evangélium a 11. fejezet 25-ös és 26-os vers. Chuck Swindoll író mesél egy olyan házaspárról, akiknek a házasságát egy 50 éven át túló harc jellemezte. Amikor a férj meghalt, a feleség elment a sírköveshez, és ezt mondta neki: nem akarok flancos és drága sírkövet a férjemnek. Elég, ha annyi lesz rajta, hogy férjemnek. A megfelelő helyen. Amikor később kiment a temetőbe, elképedve olvasta a sírfeliratot: férjemnek a megfelelő helyen. Swindoll ezt írja: egy ilyen humoros történet segítségével el lehet ugyan kendőzni a halált körülvevő fájdalmat és értetlenséget, végül azonban elhallgat a nevetés, mert mégiscsak eljön a halál. A humor, bármilyen jól érezzük is magunkat tőle, képtelen feltartóztatni a nagy kaszást. Egyszer ezt olvastam valakinek a lökhárítóján: nevedd túl komolyan az életet, úgysem kerülsz ki belőle élve. Nos, az igazság az, hogy komolyan kellene venned az életet, és a halált is, mert igenis élve fogsz kikerülni belőle. Mindannyiunkra élet vár a halál után, mivel örökkévaló lelkünk van. Örökké fogunk élni valahol. A kérdés csak az, hogy hol. Ez pedig attól függ, hogy mit válaszolunk Jézus kérdésére: aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Egyedül Jézus rendelkezik a feltámadás erejével. Ha bizonyosak akarunk lenni afelől, hogy vele töltjük majd az örökké valóságot a mennyben, igennel kell felelnünk a kérdésére. Kérnünk kell, hogy bocsássa meg a bűneinket, és el kell határoznunk, hogy őt követjük. Csak is így részesít majd bennünket a feltámadás erejében, és egyedül így nézhetünk szembe nyugodt és örömteli várakozással az élet végével. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Április 4-én szombaton a mikrofonnál Huszár Kata. Különleges hagyományőrző kézműves szakkört szervezett nemrég a Miskolci Felvidéki Ház, amelyen a húsvéti tojás díszítés felvidéki motívumkincsét mutatták be az érdeklődőknek. A Magyar Művészeti Akadémia Miskolci Regionális Műhelyének támogatásával megvalósuló program során két mester avatta be a tojásfestés titkaiba a résztvevőket. Benkó Tünde, gömörsi díjtárgyalkotó népművész, és Zsuponyóné, Újvári Mária, putnoki népi iparművész, akik évek óta foglalkoznak a népi díszítő művészet különböző ágaival, és sokat tesznek azért, hogy a régi technikákat és motívumokat továbbadják. Rendkívül nagy volt az érdeklődés a szakkör iránt, a foglalkozást követően készült helyszíni összeállításunkat hallhatják majd.
Itt meglepett a magas létszám, ugyanis arról volt szó, hogy egy olyan 20 főig jönnek az érdeklődők, de bizony még pótasztalt is be kellett rakni, és olyan szép számmal összegyűltek az érdeklődők, akik nem csak azért jöttek ide, hogy kipróbálják, hanem annyira lelkesek voltak, hogy már saját mintákat terveztek, próbálgatták mind a két technikát.
Ezt követően arról szólunk, hogy nagyszabású ünnepséget tartott a Fényi Gyula jezsuita gimnázium közössége nemrég. Szent Kárló Akutis égi pártfogásába ajánlották az ifjúsági lelki gyakorlatos közösségi tér épületét, melynek alapkőletételét a jezsuita gimnázium Szent György csarnokában szent misével ünnepelték. A közösségi tér nyéklátházán épült meg. Sütő Dávid Pelé kollégám ezzel kapcsolatban Holzinger Ferenc jezsuita szerzetest, a gimnázium igazgatóját kérdezi majd.
Ezt a lelkigyakorlatos házat konkrétan azt hívja életre, hogy az a hely, ahol eddig a Skurtabérc ezeket a programokat megvalósítottuk, azt nagyon kinőttük, és úgy látjuk, hogy a kornak már nem annyira felel meg, a mai diákoknak az igényeinek nem felel meg, nagyon alacsony a komfortja, bár nem mondunk le róla, mert attól, hogy alacsony a komfortja, még nagyon sok érték van benne, viszont azt be kellett látnunk, hogy ezt kinőttük, ezt a helyet annak a programnak. Úgy gondoljuk, hogy egy másik helyen sokkal jobb lesz a befogadtatása.
Kedves hallgatóink, ez tehát a kínálatunk erre az órára, számítunk figyelmükre.
Fekszem a földön mozdulatlan, ha szét koncolsz, az se fáj, nyomasztó bánat időtlen térben, mint egy megkövült bogár. Valami ébreszt, valami mozdít, a kulcsukon átbeosont a szél, a fájdalom most halkan ordít, a bátorság enni kér. Ha egyszer a lélek felsóhaj, ami összeköt, egy nap már nem jövök, ne hívj, van még álmom, túllépem a gyávaságom, és megnyugszik a szív, megnyugszik a szív, megnyugszik a szív. See you.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, különleges hagyományőrző kézműves szakkört szervezett a Miskolci Felvidékház, amelyen a húsvéti tojásdíszítés felvidéki motívumkincsét mutatták be az érdeklődőknek. A Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének támogatásával megvalósuló program során két mester avatta be a tojásfestés titkaiba a résztvevőket. Benkó Tünde gömörsídi tárgyalkotó népművész és Zsuponyóné Újvári Mária putnoki népi iparművész, akik évek óta foglalkoznak a népi díszítő művészet különböző ágaival, és sokat tesznek azért, hogy a régi technikákat és motívumokat továbbadják. Rendkívül nagy volt az érdeklődés a szakkör iránt, amelyen kétféle technikát tanultak a résztvevők, mindkét oktató viaszos batik technikát tanított. A foglalkozást követően készült helyszíni összeállításunkat hallhatják a következő percekben. A riporter Kocák Szilvia.
Zsuponyóné Újvári Mária népi iparművész, muzeológus évtizedekkel ezelőtt ismerkedett meg a hímes tojásfestés fortéjaival, azóta is műveli és népszerűsíti. Milyen technikát sajátított el és kitől?
1990-ben a Gömöri Múzeumban, így húsvét előtt Ragályról érkezett egy tojásfestő hölgy, Háskóti Imréné Elsike néni, és ő egy gyufaszállal díszítette a tojásokat. Gömöri tojásokat írózott, ez a kifejezést használta, hogy írózzuk a tojást gömörben, és ő volt az a személy, aki nagyon bravúros technikával vitte föl a hímes tojásra a mintákat, és ugye az magával ragadott. Én akkor a Gömöri Múzeumnak voltam a népművelője, és Erzsike néni nagy szeretettel volt irányomban, és az otthonában is meglátogathattam. Láttam a sparhelt mellett, hogy díszítette, és hát nekünk is volt otthon a sparhelt, és a kezdetekben én is úgy készítettem otthon a gömöri hímes tojásokat.
Mennyi időbe telt a technika elsajátítása?
Igazából még mindig ez folyamatosan, mindig tanul az ember valamit, és valóban, hogy ezek a régi közmondások mennyire igazak, hogy gyakorlat teszi a mestert. Ez tulajdonképpen, ha valaki elsajátítja a technikát, a motívum világát, akkor az elképzelésére kell csak bízni, hogy milyen elhelyezésben teszi rá éppen a tojás felületére. Tehát azt tudom rá válaszolni, hogy napjainkban is tanulom. Sokat tudok tanulni azoktól, akiknek tanítom. Nem egy szer volt már olyan, hogy jaj, elrontottam. Mit rontottál el, olyan szép lett, és hogy csináltad is? Valóban az egy újabb fajta technika, de hát ha belemegyünk a technikáknak a felsorolásában, azért van bőséges, tehát ezen belül is, tehát a gömöri díszítésnek, hogy hányféle módja van, kivitele, lehet erről sokáig beszélni.
Mi jellemzi a gömöri hímes tojást, hiszen a hallgatóknak elég nehéz elképzelni, amiről mi most beszélünk, de mi a fő jellemzője a gömöri hímes tojás festésnek, illetve hímes tojásnak?
A legegyszerűbb tojásdíszítési technika forró viasszal készül, ugye hagyományos forró viasszal az alapanyag, és egy fogvájóval, Erzsike néni még gyufaszállal, ma már fogvájóval rávisszük a tojáshéj felületére a viaszt. A motívumok között nagyon egyszerű motívumokat használunk, a leveles, a rozmaringágas virágok közül mondhatom a margarítását, a búzavirágos minta van, aztán a nefelejcses és a napos, ami nagyon kedvelt. És ugye ezekből van eltolt mintával, keresztben osztott felosztással, és mindig másképpen helyezzük el ezeket a motivumokat, de megpróbáljuk a szimmetriát alkalmazni, és ezáltal egy gyönyörű díszített tojást kapunk. Ami még a technikát jellemzi, elég kis mozdulatokból tevődik össze, mivel erre ezen a fogvájón kevés viasz marad. Ahogy féloldalasan belemártom a viaszba a pálcikámat, Csak annyi viasszal tudok egyszerre dolgozni, ami ezen rajta marad. Tehát ahová leteszem először a pálcikám végét, oda több viasz csúszik, és ahogy elhúzom, úgy vékonyodik, és ezáltal szépen domborodik a tojáséj felületén. Én nagyon szeretem ezt a tojásdíszítési technikát. Nyilván a hosszú évtizedek alatt elsajátítottam más technikát is. Azokat is nagyon szívesen tanítom, módszertant is ugye az évek alatt el tudtam sajátítani. Így az íróka használatát, valamint gépi karcolást is erőszeretettel adom át ezeknek a fortéjait.
Bárki elsajátíthatja a technikát, vagy pedig azért kell hozzá némi kézügyesség is?
Én úgy gondolom, magamból kiindulva nyilván, hogy az én első hímes tojásaim is nem álltak össze, tehát szétestek a minták, hogy helyezem el a tojáshéj felületén a felosztás, és az évek alatt ezek szépen összeálltak. Én azt tudom mondani, hogy ha megvan a kellő kitartás, gyakorlat, fontos, hogy hogy sajátítja el az ember a technikát. Tehát elsősorban, amikor elkezdjük, szerencsés megkeresni, és ugye a Gömöri Múzeumban én azért általában megtalálható vagyok, és úgy induljon el, hogy kap egy megfelelő indítás, ugye, hogy hogyan is működik ez az egész, akkor nagyobb lendület van, a hozzáállás is úgy, és azok a mondatok vannak az eszébe közben, amiket mondok, hogy hogyan is kell elsajátítani. Én úgy gondolom, hogy bárki megtanulhatja ezt, bárki begyakorolhatja. Nekem az volt a szerencsém, hogy rengeteg gyerekfoglalkozást tartottam. Tényleg, és megcsinálod, nekem is megcsinálod, jöttek a gyerekek, jaj, de szép, nekem is segítesz, és hát ugye így alakult ki ez a minta.
Mivel festették a tojásokat dédanyáink, és másképp festünk-e, más anyagokat használunk-e most a tojások festésére, mint a dédanyáink?
Ilyen gyerekfoglalkozásokon, vagy most éppen felnőtt foglalkozáson voltam. Itt igazából a díszítésre fejeztük a hangsúlyt, tehát a viaszos díszítésre. Maga a festés most iparilag előállított festékekkel történt, ugyanis arra már nem adunk olyan sok időt, hanem gyorsan bepocsoljuk, és akkor kész is van. Így is még azután hagytuk megszáradni, leolvasztani a viaszt róla, tehát van ezzel még tennivalónk. Régebben dédanyáink először is el se tudták volna képzelni, hogy kifújt tojás héjra dolgoznak. Tehát a jelentősége, a mondani valója, a tartalma, ugye az, hogyha egy főtt tojásra díszítettek. Nyilván rávitték a mintát, dédanyáink is legtöbben viaszos technikával dolgoztak itt a környékünkön, és azután azokat a pozitív gondolatokat, amik díszítették, azokat a jó akarásokat, amiket kívántak maguknak, ugye az új élet most kezdődik tavasszal, azokat mind-mind ráírták, rádíszítették, és megvolt a maga minta, hogy kinek díszítik. És aztán ezeket összetörték, és megették, tehát tulajdonképpen így tették magukévá azt a sok-sok jót, amit ráírtak, és ahogy elajándékozták. Ezeknek egy ilyen mágikus kifejezést is tudunk tulajdonítani.
Számtalan helyen bemutatta kiállításokon is a hímes tojás mesterműveket. Hány helyre jutott el az alkotásaival Magyarországon, illetve külföldön?
Hát ez számszerűen most én felsorolni igazából nehéz lenne, de hála jó Istennek, hogy az elmúlt 36 év alatt nagyon sok helyen voltam már. Az idén is sikerült már jó néhány helyre eljutnom, és még húsvétig bőven van lehetőség arra, hogy úgy a felnőttek és a gyerekek körében is közre tudjam ezt adni. Ez egy misszió már nekem, és az idők folyamán, ahogy alakultak az események, először is el kell mondjam, hogy már 92-ben a Külföldi Cserkész Szövetség tagja lehettem egy regős cserkész csapatparancsnok hívott engem a regős táborba, mert éppen gömörrel foglalkoztak, a Tinódi Lantos Sebestyén regős cserkész csapat. Tulajdonképpen 92-től 2000-ig minden évben a külföldi magyarokkal tölthettem a nagy hetet. És ez egy olyan lendület volt, hogy én nem csak húsvéti szezonban készítettem, illetve hát fújtam már manapság, ugye már fújjuk a tojásokat. Egy kultúrtörténeti érték lett a hímes tojás, és most már kifújt tojáshéjra dolgozunk, és a minta az, ami hogy maradjon meg. És nyáron is készítettem. Nyáron is fújtam a tojásokat, és hát a kézimunka saját kezem által készített kézimunkákat ajándékoztam, és mindenki nagyon örült neki. Ebbe úgy berenevelődtem. Aztán a másik nagy mérföldkő az életembe, amikor megnyílt a Tojásmúzeum 2000-ben. Dr. Ninhaus Rózsa elsőnként keresett tulajdonképpen gömöri tojásdíszítőt. Ő tudta, hogy gömörben is ugye külön tájegység, és hogy díszítik a tojásokat. És a kitartó munkája eredményeképpen megtalált engem. És aztán vele együtt ugye ott a Zengővárkonyi Tojásmúzeum berendezése, katalogizálása körül is tevékenykedhettem, és neki köszönhetően megismerhettem a tojás díszítőket, ugye itt hazánkban és a délvidéken is, akiket ő ismert, azokat már én is megismertem. És létrehozott egy társaságot és a Tojásdíszítők Nemzetközi Társaságát, és első 5 évben én lehettem az elnök. Aztán még 3 évig működött, de sajnos ez az egyesület már nincs meg, de helyette van egy másik Tojásdíszítők Egyesülete. Úgyhogy a Rózsának nagyon sok mindent köszönhet tulajdonképpen a magyarországi tojásdíszítők társadalom, hiszen ő volt az, aki először összegyűjtötte, hogy kik milyen technikával díszítik a tojásokat. Mi kész listát kaptunk, kész névsort kaptunk, és ezáltal ugye, nála találkoztunk rend Zengővárkonyban, és aztán, mivel itt kiszélesedett, meg egymásnak is adtunk hímes tojásokat, ezáltal gyűjt az én gyűjteményem is. Aztán, ahogy elkezdtem a nemzetközi kiállításokra járni, voltam egy időben Hamburgban, a Nagy Néprajzi Múzeumban, de is egy cserkész barátnőm segítségével juthattam el, aztán Berlinbe, az Európa Kultúra Múzeumába is eljutottam, és ezeknek tehát nagyon szép és jó emlékek, hiszen mind a cserkész barátok révén valósulhatott meg ez a program. És aztán a saját gyűjteményemből is már sok helyen volt kiállítás itt az országon belül. Azt gondolom, hogy a legjelentősebb az utolsó volt a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban, de ott pont ugye a pandémia közbeszólt. A megnyitó ünnepséget még meg tudtuk tartani, tehát ha valakit érdekel, a világhálón rajta van, és utána ugye megállt az élet, és most kezd már újra nyíladozni, úgyhogy pont a jövő héten a Ózdra digitális erőműbe viszik el a gyűjteményemet, és ugye itt a Gömöri Múzeumnak is van már egy gyűjteménye, és így a kettő szépen kiegészül, és be tudjuk mutatni a gyönyörűségesebbnél gyönyörűségesebb tojásdíszítési technikákkal előállított hímes csodákat.
Mint ahogy Mária is említette, minden tájegységnek megvan a külön motívuma, a tojásfestési technikája. Nem gondolt-e arra, hogy kipróbál egy másfajta technikát, és másféle hímes tojást, más tájegység hímes tojásait készíti el?
Hát, ha én nem is gondoltam, volt, aki gondolt rá. Elsősorban az íróka használata, ugye a legelterjedtebb az íróka használata itt Magyarországon, Erdélyben, különösen Felvidéken is, sőt, Gömörnek egy részén is írókával díszítették a tojásokat, és az új Lakit Csaba, aki tagja volt a Hegyajani Művészeti Egyesületnek, és Sárospatakon élt, és én először Sárospatakra jártam főiskolára, és nyaranta visszajártam, Csabával találkoztam, és ő csodálta az én gömöri tojás díszítési munkásságomat, és mindig mondta, hogy Marika, csinálj írókával is csinál tojásokat, írjál tojásokat. És mindig az volt, hogy jó, majd csinálok, de hát a gömöriből is keveset tudtam csinálni, és hogy elkészítettem, és akkor rögtön elajándékoztam. És majd 2 évre rá a Csaba újra megkérdezte, hogy írtál már tojásokat? Ja, hát még nem, de majd fogok, megígérem, Csaba, persze. Na, tudtam, hogy nem csináltál, de most akkor itt van az íróka. És ő csinált nekem írókákat, és úgy én elkezdtem az erdélyi mintákat, és tulajdonképpen is az írókával díszített tojásokat is készíteni. Elmondom őszintén, sokkal könnyebb vele bánni, mert ebből jön a forró viasz, be kell tanulni egyenesen felosztani a tojásokat, és akkor nagyon szépen, hát nyilván ezt is be kell gyakorolni, hogy lehet a mintát leolvasni, tehát ennek is van fortéja. Aztán a másik ilyen nagy tojásdíszítő hölgy volt Békés Szent Andrásról, Leitner Olga néni, és ő is mondta, hogy jaj, Marika, karcold a tojásokat, jaj, te olyan szépen csinálod, karcoljad, csináljad. Addig, meddig mondta, még beszereztem hozzá az eszközöket, és ugye ott hamarabb be kell festeni a tojás héját egy bizonyos színre, és úgy kaparom vissza a mintát, és ő kifejezetten gravírozógéppel csináltam. Tehát ő gépi karcolásra ösztönzött engem. Van kézzel karcolt is, tehát egy kis heggyel karcolt tojás, de hát én a gépi karcolás sajátítottam és gyakoroltam be. Úgyhogy tulajdonképpen ezt a 3 féle technikát módszertanilag is nagyon szívesen továbbadom.
De a szerelem az mégiscsak a gömöri hímes tojás marad.
Így van.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk összeállításunkat a Miskolci Felvidékházban tartott gömöri hímes tojás festő foglalkozásról.
Első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lánya, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, legrosszabb, hogy fel se tűnik, s nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk összeállításunkat a Miskolci Felvidékházban tartott gömöri hímes tojásfestő foglalkozásról. Még a szervezőket is meglepte, hogy milyen sokan jelentkeztek a szakkörre. Jó hangulatban telt a találkozó, sok hasznos praktikát elsajátíthattak ezúttal a résztvevők. Kántorné Orosz Judit lányával és unokahúgával érkezett a foglalkozásra.
Nagyon örülök, hogy el tudtunk jönni. Harmad magammal érkeztem, a lányommal és az unokahúgommal.
Sikerült-e elsajátítani a gömöri hímes tojás festés technikáját, technológiáját?
Marika nagyon ügyesen elmagyarázta, megmutatta a technika lényegét, és próbáltuk elsajátítani. Hát több-kevesebb sikerült, de szerintem egész szép munkák születtek.
Korábban festetteket hímes tojást, illetve milyen technikával festették azokat?
Gyerekkoromban festettem utoljára tojást, és nem is tudom, milyen technika volt, amit úgy gondoltam, hogy semmilyen tudásom nem volt akkor, hogy ilyen rengetegféle fajta tojásfestés típus létezik.
Ezek után a húsvéti ünnepekre készül majd hímes tojás otthon?
Szerintem igen, fogunk készíteni.
Mi az, ami tetszett itt a szakkörön, hogy érezték magukat?
Nagyon belsőséges volt, családias, és mindenki nagyon jól érezte magát, mindenki felszabadult volt, így mi is. Köszönjük a szervezőknek, akik itt voltak, az oktatóknak, és sok ilyen programot kívánok még.
Hogy tapasztalja a mindennapokban, van-e érdeklődés a mai korosztály részéről, a hímes tojás festés iránt, mennyire ismerik a húsvéti hagyományokat?
Én úgy gondolom, hogy van rá igény. Ezt a szülőknek a felelőssége, hogy megtanítsa a gyerekeknek, és elvigye egy-egy ilyen programra, ahogy én elhoztam a lányomat és az unokahúgomat. Én azt gondolom, hogy ezt a szülőknek kell látni, és majd a gyermekeink viszik majd tovább.
A tojásfestő szakkörön Zsoponyóné Újvári Mária mellett Benkó Tünde tárgyalkotó népművész, a Gömöri Tájegység népi tojásíró művészetének elismert művelője mutatta be a viaszos tojásírás technikáját. Hogyan sikerült a foglalkozás ez alatt a pár óra alatt? Sikerült-e átadni az alapvető tudnivalókat? Mennyire voltak lelkesek az érdeklődők?
Először is meg szeretném köszönni a meghívást, a megkeresést, másodszor pedig el szeretném mondani, hogy egy kicsit meglepett a magas létszám, ugyanis arról volt szó, hogy egy olyan 20 főig jönnek az érdeklődők, de bizony még pótasztalt is be kellett rakni, és olyan szép számmal összegyűltek az érdeklődők, akik nem csak azért jöttek ide, hogy kipróbálják, hanem annyira lelkesek voltak, hogy már saját mintákat terveztek, próbálgatták mind a két technikát. Úgy próbáltuk beosztani az időt félbe, hogy egyik technikát, a Marika féle gyufaszálas technikát, csoport egyik fele, a másik fele pedig az írókás technikát, majd a felében cseréltek, és nagyon szépen önállóan, egyedül dolgoztak, odaadóan, lelkesen, tényleg akarattal, és bízom benne, hogy a húsvét a feltámadás üzenete is ott volt ezekben a tojásokban.
Hány éve sajátította el Tünde a tojásírás, illetve a tojásfestés technikáját, tudományát? Hogyan került kapcsolatba vele?
Én hálát adok a Jóistennek, hogy engem még olyan családba teremtett, amikor a nagymamám még ezt, mint hagyományt élte, és nekünk ugyanúgy átadta a hímzéssel, a szövéssel, és egyéb foglalatosságokkal együtt. És a mindennapokban mindig volt egy kis kézművesség, egy kis népi kézművesség, amit akarva akaratlanul, észrevétlenül megtanultunk. Húsvétre minden évben együtt készítettük a hímes tojásokat, azzal a technikával, amivel Marika készíti, gyufaszálas technikával, persze nem ilyen fokon, csak aztán később ugye én elkerültem, férhez mentem, más vidékre keveredtem, de egyszer volt egy ilyen kézműves tábor, ahol Bércinész Endrő Csilla oktatott népi kézművességben belül tojásírást. Ő gicével, kipcével, több tájegységen másféle neve van ennek a kis eszköznek, ahol nem ilyen vízcsepp alakú rövid vonalakkal tudunk dolgozni, hanem folytonos vonalat hagyunk ugyanezzel a viaszos batik technikával, és akkor ott teljesen beleszerelmesedtem, és ő volt az, aki azt mondta, hogy biztatott, hogy tessék, kutassál azon a vidéken, még biztosan lesz olyan valaki, aki emlékszik a régi mintákra, és végtelen nagy öröm és köszönet, hogy bizony találtam még olyan nénit, aki teljesen sajátos mintákat mutatott, amit eddig sehol nem közöltek, és ott az Ipoly mentén, a Losonc és Fülek környékén, ott még sikerült olyan hagyományos tojásírással találkoznom, amit aztán igyekszek a mostani gyerekeknek is, meg felnőtteknek is, amire járok, ott mindenfele igyekszek népszerűsíteni.
És sikerült egy nagyon szép eredményt is elérni.
Igen, Mosonyi Éva ösztönzésére sikerült egy 4 tagú csapatot összeverbuválni, és mi 4 együtt benyújtottuk a pályázatunkat. A szlovák szellemi örökség listájára sikerült felvetetni a tojásírás hagyományát 2025-ben.
Csak a húsvéti ünnepek közelettével készít hímes tojásokat, vagy pedig egész évben?
Ilyenkor intenzívebb, de van olyan, hogy eszembe jut egy régi minta, és akkor lehet nyár, lehet tél. Egyébként már a karácsony, mi pedagógus vagyok, és téli szünetünk ugye egy kicsit hosszabb, és olyankor már bizony elő szoktam venni az írókat, meg a tojásokat, és akkor elkészítem. Régen elképzelhetetlen volt, hogy kifújt tojásokat adjanak ajándékba, mert hát az újjászületésnek a jelképe. De a mostani időkben ugye a higiéniai szempontokból is inkább kifújt tojásra dolgozunk.
Mit tapasztal a fiatalok körében? Érdekli őket még a régi néphagyományok felelevenítése és ápolása, vagy pedig azért nagyon sok dolgunk lenne, hogy ezt újra felélesszük?
Mindig nagyon sok dolgunk van. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy olyan iskolában dolgozom, ahol a gyerekek nagyon vevők erre a hagyományos alkotók tevékenységre. Füleken a Mocsáry Lajos alapiskolában több mint 20 éve heti rendszerességgel szakkört vezetek az alsósoknak és a felsősöknek külön, mert hál' Istennek olyan igény van rá.
Van-e külön gyűjteménye, és ezt a gyűjteményt be szokta-e valahol mutatni?
Igen, van. Ugye említettem, hogy gyűjtöttem, saját gyűjtésem is van. Aztán van egy olyan, amit egy losonci tanítóbácsi még 1908-ban publikált, és azóta is volt egy ilyen lehetőségem, hogy pályáztam a Szlovák Művészeti Alapnál egy ilyen katalógus elkészítéséhez, és 260 fajta tojásmintát kellett összegyűjtenem, ez volt a vállalásom. Hát lehet, hogy egy picit több is sikerült, mert először csak úgy gondoltam, hogy Gömör és Ipolymente, Gömör és Nógrád, Gömör és Nógrád vidékéről gyűjtöm a mintákat, aztán egyre nyílott, egy tágult a világ, mert 260 mintát létezhetetlen volt ezekről a területekről összegyűjteni, úgyhogy volt közte ruszin tojás is, volt közte szlovák tojás is, és különböző vidékekről, tehát Dél-Szlovákia és egészen kelettől nyugatig végig pásztáztam, és ahonnan voltak olyan írott tojás minták, amit be tudtam használni, akkor tájegységenként külön válogatva katalogizáltam, és ebből született egy kiállítás, és most a nagy része most pénteken lett megnyitva egy újabb kiállítás Komáromba egy másik tojásíró barátnőmmel, Molnár Belány Szilviával együtt kiállítottuk ezeket a tojásokat.
Mennyi ideig készül el egy hímes tojás? Mennyi időbe telik?
Hát ez attól függ, hogy milyen rutinos a készítője egyrészt, másrészt pedig attól is, hogy milyen mintát készít. Vannak végtelenül egyszerű minták, amit nagyon gyorsan el lehet készíteni, viszont a festésnél nagy buktatók vannak, meg attól is függ, hogy egyszínűre, kétszínűre, többszínűre készítjük a tojásokat. Az egyszínű tojást aránylag gyorsan el lehet készíteni. A hagyományos növényi festő levegbe én azt használom, egy napig is áll. Úgyhogy ez egy kicsit hosszadalmas folyamat, mert ha hagymalébe, hagymafőzetbe, vagy bodzafőzetbe, vagy diófőzetbe, ahogy a régiek is csináltak, az egy nagyon hosszadalmas folyamat, és ez úgy működik, hogy a kétszínűeket, illetve többszínűeket mindig le kell fedni azt a részt, amit már az adott színre megfestettünk, és úgy szeretnénk hagyni. Következő festőlébe, következő nap, megint lefestjük azt a részt, amit úgy szeretnénk hagyni, következő festőlé, úgyhogy ezt lehet fokozni, de lehet 10 perc alatt is el lehet készíteni egy tojást, meg lehet egy nap is, vagy 2.
A felvidéken mennyire él még az a hagyomány, hogy locsolkodás után a fiúkat a lányok hímes tojással jutalmazzák meg?
Hát a mindennapokban nem sok helyen is ismerik, illetve ismerni ismerik, csak nem gyakorolják annyira sokan. Viszont hála Istennek vannak olyan csoportok, olyan hagyományőrző csoportok, akik ezt felelevenítik. Például néptánc csoportok, akik a fiúk hagyományosan együtt járnak locsolni a lányokat. Vagy mi a Motolla kézműves baráti körrel, ugye Fülekről felelevenítettük szintén azzal a céllal, hogy ezt egy kicsit a köztudatba hozzuk. És 20 évvel ezelőtt életre hívtunk egy fesztivált, az a neve neki, hogy Palóc húsvét a Füleki Várban. Az idén is megrendezik, 19. alkalommal, a Covid alatt maradt ki egyszer csak, és meglepődtünk, mert sokan mondtak, hogy mi csak délután megyünk, mert délelőtt még locsolkodunk, úgyhogy hál' Istennek azért még vannak, akik tartják ezt a hagyományt, de ott is van locsoló versmondó versenytől kezdve ételszentelésen át, hagyományos tojásdíszítési technikákat ki lehet próbálni, mézes kalácsozni, és sok mindenféle programmal várjuk a résztvevőket, illetve az érdeklődőket, úgyhogy ezúton is szeretettel várunk és invitálunk oda mindenkit, akit érdekel ez a fajta műsor.
Kedves hallgatóink, különleges hagyományőrző kézműves szakkört szervezett nemrég a Miskolci Felvidékház, amelyen a húsvéti tojásdíszítés felvidéki motívum kincsét mutatták be az érdeklődőknek. A Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének támogatásával megvalósuló program során két mester avatta be a tojásfestés titkaiba a résztvevőket. A foglalkozást követően készült helyszíni összeállításunkat hallhatták. A riporter Kocák Szilvia volt.
Lemegy a torkomon, holnap meg felakad egy hajszál. Túllógok mindegyik halmazon, rég összenyomnak a metszetek. Lent már a túl sok, az ismerős, fent nem állnak jól a jelmezek. Ez a valaki, addig én vagyok, amíg nem lát semmelyik sorban. Leszek inkább út hengerek alatt, szülva fa embernek, meg túl heves, ez vagyok, angyalnak túl dühös, de lelketlen ördögnek túl kegyes. Az a sehova való, az a sehova való vagyok. Az a sehova való, az a sehova való vagyok. A teraszon vibráló halogén, a nyár, ami hamar ellobban, az a sehova.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, nagyszabású ünnepséget tartott a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium közössége. Szent Kárló Akutis Igi pártfogásába ajánlották az ifjúsági lelki gyakorlatos közösségi tér épületét, melynek alapkületételét a Jezsuita Gimnázium Szent György csarnokában Szent Misével ünnepelték. A közösségi tér nyéklátházán épül meg. Több funkciója is lesz a háznak, többek között lehetőséget ad a tehetséggondozásra, erdei iskola működik majd itt, és nyári vakációs hely színként is szolgál majd, hiszen egy túlpartján épül fel. Holzinger Ferenc jezsuita szerzetest, a gimnázium igazgatóját, Sütő David Pelé kérdezi.
Miért is jelentős ez a mai nap?
Azért jelentős számunkra, mert hogy egy sajátos növekedési irány, sajátos vízió az, ami ma itt megünneplése került. Évtizedek óta jezsuita gimnázium nagy hangsúlyt fektet a diákoknak a elmélyülésére, lelkinevelésére, mentálhigiénes egészségére, és ezt a programot szeretnénk egy új szintre emelni, ezért ma ünnepeltük, vagy ünnepeljük az alapkőletételét annak az objektumnak, annak a háznak, Kárló Akutis, Szent Kárló Akutis lelkiadatos közösségi térháznak az alapkőletételét fogjuk ma ünnepelni.
A misére kiket hívtak el?
Nagyon kiemeljük a nuncius urat, Michael Wallace Banach érsek urat, aki régi barátja a jezsuita rendnek is, barátja így a magyarországi jezsuitáknak is. Ő maga is nagyon értékeli azt a munkát, nevelői munkát, lelkiségi munkát, amit végzünk. Egyesült Államokban ezzel bőven találkozott. Hát ő volt így a kiemelt vendégünk, ma régóta készültünk arra, hogy vele egyszer így találkozzunk ilyen formában, és az az ünnep ma alkalmat adott arra, hogy őt meghívjuk, és ő nagyon kedves volt, hogy elfogadta a meghívásunkat. Természetesen itt volt az egri érsek atya is, dr. Ternyák Csaba érsek úr, aki szintén úgy gondolom, hogy jelentős támogatója a mi munkánknak, és mi nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy az ő egyházmegyén, ebben az egyházmegyében tevékenykedhetünk.
Hogyan kezdődött el a lelki gyakorlatos háznak a kitalálása, az ötlete, mi is hívta életre?
Ezt a lelki gyakorlatos házat konkrétan azt hívja életre, hogy az a hely, ahol eddig a Skurtabérc ezeket a programokat megvalósítottuk, azt nagyon kinőttük, és úgy látjuk, hogy a kornak már nem annyira felel meg, a mai diákoknak az igényeinek nem felel meg, nagyon alacsony a komfortja, bár nem mondunk le róla, mert attól, hogy alacsony a komfortja, még nagyon sok érték van benne, viszont azt be kellett látnunk, hogy ezt kinőttük, ezt a helyet annak a programnak. Úgy gondoljuk, hogy egy másik helyen sokkal jobb lesz a befogadtatása, tehát sokkal többet ki tudunk hozni ebben az új házban a programjainkból, nagyobb szolgáltat tudunk tenni, mint a Kurtabérci házban.
Mekkora munka volt előkészíteni a tervekkel, hogyan állnak, igazgató úr, miként halad ennek az épületnek a tervezése?
Körülbelül 5-6 éve tervezzük ezt a házat. Nagyon sokan hozzászóltak, sokan gondolkodtak rajta, hogy mi legyen, milyen funkció, hogyan legyen a funkció kialakítva. Most jelenleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag a kiviteli terveknek a közelében áll ez a tervezés, tehát az engedélyezési tervek gyakorlatilag elkészültek. Azt lehet mondani, hogy eléggé előre haladott állapotban ez a tervezés, hogyha az anyagiak majd úgy engedik, akkor akár a közeljövőben ennek az építkezése is elkezdődhet.
Pedagógusok, itt dolgozók, diákok hogyan fogadták, hogy épül, készül majd egy új lelki gyakorlatos ház?
Bízom benne, hogy mindenki örül az újnak, örül annak, hogyha valami innovációt elindítunk útjára. Úgy gondolom, hogy várakozás van a pedagógusok részéről, hiszen ott alternatív pedagógiai programokat fogunk szervezni. Várakozás van úgy gondolom a diákok részéről is, ők is kíváncsiak, hogy akkor milyen lesz az új hely. Nyilván azt is látni, hogy a Kurtabérc az egy ikonikus hely, az egy fogalom a diákok számára, ezért itt nagyon fontos nekünk, hogy azt arról nem mondunk le, az továbbra is egy nyitott hely marad. A különbség talán a kettő között az, hogy miközben itt ebben az új létesítményben programszerűen mindenkit meg tudjunk hívni, addig ugye Kurtabércre úgy gondoljuk, hogy inkább azokat hívjuk, akik valamiért annak a romantikáját magukénak érzik.
mai délután programja még mi lesz, hiszen az egyik legfontosabb mérföldkő, ha már mondhatjuk így, megtörténik a mai nap délutánján.
Ebéd után kimegyünk a vendégekkel, kimegyünk nuncius atyával, és megáldjuk az alapkövet, el fogjuk helyezni, egy kapszulát helyezünk, amiben az iskolának a kultúráját kifejező tárgyakat fogunk belehelyezni.
A Szent Kárló Akutiszra esett a választás, miért pont őre, illetve mit lehet Szent Kárló Akutiszról tudni?
Fontos, hogy ő egy jezsuita diák volt, egy olyan gyerek, diák, fiú, mint akik most ide járnak ebbe az iskolába, és azt, amit ő megtapasztalt, azt, amiről tanúságot tesz, reméljük, hogy meghallható a mai fiatalok számára, ezeknek a diákoknak is valahogy így a Jóistennek a jelenlétét meg tudja így érzékeltetni velük, vagy pedig nyitottságot tud hozni így a lelkükben. Még akkor is, hogy az Isten a mai világban nagyon távol van a mindennapi emberektől, egy szekuláris világban élünk, de valahogy úgy gondolom, egy olyan szent a Kárló Akutis, aki segít bennünket arra, hogy mindig egy kicsit nyitva hagyjunk egy-egy kaput, vagy egy ablakot.
Miről tett ő tanulságot, mit lehet ő róla tudni?
Hát az, ami nagyon sajátos, az hogy ő számunkra is meglepő, hogy az eukarisztiának, tehát az oltári szentségnek református terminológiából, ugye úrvacsorához kötjük, úgy gondolom, hogy abba valahogy ilyen figyelemreértő tettet itt végbe, tehát senkinek nem hiszem, hogy eszébe jutott a mai világba, hogy katalogizálja az oltári szentséghez kapcsolódó csodákat. Tehát a mai világban úgy gondolom, ez hihetetlenül idegen. És hát ő egy 13-14 éves korában nekiállt, és éveken keresztül dolgozott azon, hogy összegyűjtse a világ minden táján, ahol ilyen hír van, hogy ott valamilyen csoda történt. És azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon sajátos hozzáállás, hát teljesen váratlan egy fiatal sráctól, hogy ilyet tegyen. Talán ez az egyik így kiemelkedő. A másik az, hogy olyan természetességgel tudott beszélni erről. Nem volt benne erőltetettség. Nagyon jó szavakat, jó kifejezéseket talált arra, hogy megfogalmazza ezeket a tapasztalatait, és bízom benne, hogy ezek a szavak, amelyeket ő megfogalmazott, azok talán hogy meghallhatók a mai fiatalok száma, és pont ezek azok, amelyek úgy segítenek abban, hogy kicsit úgy nyitva maradjanak ablakok a transzcendencia felé.
Épület kapcsán lenne egy kérdésem, ha elkészül, milyen funkciókkal fog rendelkezni, illetve milyen paraméterei lesznek?
Az épület 40-50 fő befogadására lesz alkalmas. Elsősorban természetesen lelkiségi programokat szeretnénk ott megvalósítani, de nagyon-nagyon fontos, hogy ott alternatív pedagógiai programokat ki tudjunk vinni diákokkal, kisebb csoportokkal, például ami talán eléggé közérthető, erdélyiskolákat oda szeretnénk kivinni, tervezni, és ami még fontos, hát nekünk vannak kis diákjaink is, számukra pedig úgy gondoljuk, hogy izgalmas hely, vakációs helyként is, hiszen ott van a tó, nagyon jó szabadidős park van, ami körbeveszi ezt a házat, kerékpározni lehet, vízi sportokat lehet ott kipróbálni. Tehát úgy gondolom, hogy így egy komplex, ezt a hármat mondanám, tehát lelkiség, pedagógia, vakáció.
Kedves hallgatóink, nagyszabású ünnepséget tartott a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium közössége. Szent Kárló Akutis égi pártfogásába ajánlották az ifjúsági lelki gyakorlatos közösségi tér épületét, melynek alapkőletételét a Jezsuita Gimnázium Szent György csarnokában Szent Misével ünnepelték. A közösségi tér nyéklátházán épül meg. Több funkciója is lesz a háznak, többek között lehetőséget ad a tehetséggondozásra, erdei iskola működik majd itt, és nyári vakációs helyszínként is szolgál majd, hiszen egy túlpartján épül fel. Holzinger Ferenc jezsuita szerzetest, a gimnázium igazgatóját, Sütő Dávid Pelé kérdezte az elmúlt percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra, következnek a hírek, majd pedig tovább folytatódik a Svéd Asztal.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csennem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.